Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hónapokban egyre kritikusabbá váló afrikai és közel-keleti menekült áradat és az ezt kísérő emberi tragédiák elterelték a figyelmet az ebola-ról, pedig Nyugat-Afrikában továbbra is jelen van a betegség, és naponta újabb esetekről számolnak be az érintett országok egészségügyi szervezetei. A következő percekben az ebola-ról és az ebola apropóján beszélgetünk, a nyugat-afrikai gazdasági lehetőségekről, de szó lesz az afrikai tömeges migrációt gerjesztő okokról, és azok megszüntetésének esélyeiről is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Steyer József, a Guineai Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzulja, a Magyar-Afrika Társaság egyik alapító tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjünk az ebolával. Ugye Guinea Nyugat-Afrikában fekszik, és ott a guineai öbölben lévő országokban szinte mindegyikben jelen van még mindig az ebola. Talán Gánában nem, de erről nem tudok biztosan.
Gyakorlatilag most három ország kifejezetten érintett, és ami szomorú az, hogy Libéria, amelyik a három ország közül az egyik, az újra ebola eseteket jelentett. Egyébként Guinea és Sierra Leone fertőzött, a többi időben eltolva jelentkezett, volt egy átfertőzés Nigériában, ugye ott egy 10 halálos áldozattal, illetve Elefántcsontparton korábban detektáltak egy bizonyos ebola törzset, de az nem terjedt el, tehát az egy lokális fertőzés volt.
De ha már itt a bevezetőben azzal kezdtem, hogy a menekült áradat nagysága az, ami tulajdonképpen eltereli a figyelmet. Valószínű, hogy a betegség most nem olyan súlyos, vagy nem öltött olyan méretet a fertőzöttek száma, hogy átvigye az inger küszöböt. Vagy valóban arról van szó, hogy baj van, de vannak nagyobb bajok, amik elterelik a figyelmet.
Azt gondolom, hogy talán az a helyes, hogy jelentős mértékben visszaszorult az esetszám. Most körülbelül ott tartunk, hogy a három országban együtt olyan 30 esetet jelentenek hetente. Ez jóval kevesebb, mint az a csúcs, ami 2014. szeptembere környékén volt, és ami nagyon-nagyon komoly aggodalomra adott okot, illetve akkor is kevésnek tűnik, hogyha azt nézzük, hogy az eddigi halmozott haláleseti szám az 11 ezer fölött van valamivel. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb pusztítást végeznek persze az egyéb betegségek, ugye a maláriáról szoktunk beszélni, meg a koleráról, de az ebolának azzal a gyors expanziós veszélyével, hogyha valahol berobban és tovább megy, akkor az bizony nagyon nehezen megfogható, ezzel kell számolni. Illetve ami nagyon fontos az az, és én ezt nagyon sokszor elmondtam különböző konferenciákon is, hogy igazából az alapkiváltó okokat nem szüntették meg. Tehát az, hogy maga az ebola is ennél a három országnál egy ökológiailag felborított egyensúlyú területen, a kacsacsőr földön indult el és terjedt a három országra, ahol éhezés van, ahol a higiénés szempontok és sok minden egyéb alapjai sincsenek meg. Megszűnt a segélyezés, az ENSZ segélyezés, hiszen a polgárháború veszélyei elmúltak, kitört a demokrácia, viszont nincs ellátás.
És ugye ott van egy menekültábor is, ami azért lehet érdekes, mert ugye naponta, és nem véletlenül kezdtem ezzel ezt a műsort, hogy naponta halljuk a rettentő híreket a migrációról, tehát az Afrikán belüli migrációról még nincs is fogalmunk, miközben ugye Európánál tömegesen jelentkezik a szám, de hát valószínű, hogy bent Afrikában még nagyobb a migráció, egy jelentős része ide sem ér. Mennyire érinti ez a belső migráció, mondjuk például a Guineát, és pont ezt a területet?
Azt gondolom, hogy szinte minden valamilyen formában prosperáló, tehát az afrikai viszonyokhoz képest prosperáló országot nagyon is érint. Nem olyan régen a Gazdasági Rádió éppen a dél-afrikai eseményekkel hozta összefüggésbe ezt a helyzetet, amikor afrikaiakat utasítottak ki, illetve vertek meg Dél-Afrikában, tehát kellett hazamenniük. Tehát a belső migráció nagyon súlyos, és az a probléma, hogy telítődnek azok a helyek, azok a vonzáskörzetek, ahova eddig mentek az emberek, és ezek egy része indul el Európa felé, a sivatagon keresztül az embertelen körülmények között. Tehát itt kellene egy nagyon komoly továbblépést, egy hosszú távú programot indítanunk, amin mi magunk is dolgozunk.
Ezek a belső menekültek vagy migránsok mennyire vannak kitéve az ebola fertőzés veszélyeinek, mondjuk például Guineában?
gyakorlatilag érdekes, hogy nincsenek így kitéve. Tehát az ebola nem ebből a migrációból indul alapvetően, hanem a már korábban szocializálódott volt menekültekből, polgárháborús menekültekből, akik nem mentek haza a háború végével, hanem csak rokon látogatása utaznak haza a szeretteikhez. És plusz a hagyományok őrzése az, ami sajnos konzerválja ezt a dolgot.
Bár erről még órákat lehetne beszélni, de szerintem érdemes azért ezt olyan szempontból is megvizsgálni, hogy a gazdaságot mi módon érintette. Most már a rálátásunk elmúlt közel egy év mennyire érintette például Guineát, de ott a többi országot is gazdaságilag súlyosan az ebola járvány?
Én folyamatosan kapom az Európai Unió Afrika tagozatának a különböző jelentéseit, és abban egyértelműen Világbankkal karöltve említik, hogy letarolta a gazdaságokat, mozgásképtelenné tette, hiszen a legfontosabbat szüntette meg, az pedig a logisztika, a belső logisztika, a szállítás, az áruszállítás. Innentől kezdve pedig gyakorlatilag nem működnek azok az árufolyamatok, és még rosszabb, hogy azok az európai bányavállalati alkalmazottak, akik ott az ipart vitték, a fenntartást szolgálták, azok pánikszerűen hazamenekültek, és csak nagyon kis részük tért vissza ebben a konszolidációs időszakban. Tehát úgy látják, hogy sok-sok milliárd dollárnyi veszteséget okozott, és megtörte a gazdaságok fejlődésének az indulását.
Pedig ugye pont ez a nyugat-afrikai rész a guineai öböl országairól elmondható volt az elmúlt években, az igen jelentős gazdasági növekedés, akár kétszámjegyű is volt.
Igen, ha azt nézzük, hogy ezek egy nagyon jó gazdasági szövetséget, az ECOWAS-t, a Nyugat-Afrikai Országok Gazdasági Szövetségét jegyzik, és ezek között olyan potens országok vannak, mint Nigéria, ugye, ahol még az olajkrízis előtt elég nagy volt a pénztömeg, aztán Gána, amelyik most nagyon szép fejlődést, aztán Elefántcsontpart, amelyik a polgárháborút kiheverve újra hihetetlen jól fejlődik, de ott van Kamerun, amelyik ugye olajtranzittal szerzett vagyont, és nagyon jól sáfárkodik vele. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben az övezetben egy nagyon komoly potenciál van, és azért is furcsa, hogy tulajdonképpen a szegénység, az éhezés hozzájárul egy ebola kvázi fenntartásához, miközben a gazdagsága ennek az övezetnek bőven kompenzálhatná, fedezhetné a járulékos egészségügyi költségeket.
Guinea gazdasága jelen helyzetben milyen állapotban van, illetve milyen állapotban volt mondjuk az ebola kitörése előtt?
Nekem szívügyem az, ahogy itt több interjúban már beszéltünk róla, hogy Guinea a világ harmadik bauxitban leggazdagabb országa, de mágnesvasércben is, hematitban is hihetetlen mennyiséggel rendelkezik, és ezeknek elkezdődött a kitermelése, viszont leállt a tímföldjár, leálltak azok a feldolgozó részlegek, amik nélkül az a hozzáadott érték nem jelenik meg, ami igazából megmozdítana a gazdaságot, és gyakorlatilag lefulladt az a mezőgazdasági export is, ami zömébe banán, ananász és egyéb ilyen trópusi termékekbe volt. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy szinte alapjaitól kell kezdeni, de ebbe van nekünk egy nagyon jó programunk, amit szándékaim szerint az év második felében, amikor kint leszek Guineában is, akkor elindítunk, ez a szigetfejlesztéshez kötődő több lépcsős terv, amivel a nyugat-afrikai régióban tulajdonképpen 6 országot szándékozunk kiszolgálni, elsősorban egy logisztikai központtal, aztán hozzákapcsolódó tudásközponttal, aztán behozva az informatika technológiát, hiszen tulajdonképpen Afrika képes megugrani azt a generációs váltást, hogy már a negyedik generációs GSM-ek is piacon vannak, sőt a bankolásokat is tulajdonképpen GSM alapon oldják meg.
Ez nekem mindig nagyon tetszett, hogy Afrika egyszerűen kihagyott fejlődési lépcsőket, és ez előnyére válik sok esetben, főleg olyan országokban, ahol nyugodt demokráciák vannak. Egyébként mennyire nyugodt demokrácia, például Guinea?
Ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Éppen ma készítettem egy anyagot, mert Afrika teljes energetikai portfólióját napra készen frissítem, hiszen hiszem és vallom, hogy Afrika jövőjének a kulcsa a stabil és mennyiségben kielégítő energiaellátás.
Hát Afrika a világ egyik energia szolgáltatója, ha lehet ezt mondani, ha csak az imént emlegetett olajról beszélünk, a földgázról, aminek nagy részét ki sem termelik, vagy nem is hasznosítják.
Hanem sőt, elégetik egy részét.
De hát ugye, ha csak a napenergiára gondolunk, bár mondjuk talán az ilyen esősebb körzetekben a napenergia az nem biztos, hogy a legkurrensebb történet lehet, de még akár az is. de ott van az óceán, akár a szélenergia, akár a vízenergia, tehát sok mindenből lehetne. Mi okozza a problémát, hogy Afrikában energiaszegénységről beszélünk?
Nagyon összetett a kérdés, mert nem általában beszélünk szegénységről, tehát Afrikának már most vannak például vízerőben gazdagon ellátott országai, azaz Etiópia, amit 10 évvel ezelőtt szinte leírtunk, hogy a szegénységnek milyen mélységei léteznek, vagy Kongói Köztársaság egyéb óriási vízierőműveket építettek, többségükben kínai közreműködése segítséggel, viszont nincsenek hálózatok. Nincsenek hálózatok, illetve az emberek nincsenek rászoktatva arra, hogy az
fogyasszanak.
Hogy részben, hogy fogyasszanak, de ez még könnyebben oldódna, hogy fizessenek a fogyasztásért, tehát ingyen jusként szeretnék az energiát kapni, ami tulajdonképpen egy túlfogyasztáshoz vezet, és innentől kezdve összeomlanak még azok a friss rendszerek is, amiket éppen megépítettek mondjuk egy bányaváros vagy egy főváros környezetében.
De bocsásson meg, ez egy nagyon érdekes történet. Hogy van az, hogy ingyen jusként kezelnek egy ilyen igen drágán előállítható erőforrást, mint az elektromos áram? Tehát azért már ha a hálózatokat emlegetjük, annak a kiépítése és fenntartása is egy összegbe kerül, de ugye a folyamatos termelés, az, hogy legyen mindig ellátás, ne ingadozzon, stb. Most nem akarok ebbe belemenni, az ugye pénzbe kerül. Ezt olyan nehéz megérteniük, vagy pedig arról van szó, hogy talán rosszul fogtak neki, és egy ilyen beetetésből az lett, hogy most már nem hajlandók érte fizetni.
Nem, egészen másról van szó. Tulajdonképpen Afrika nagyon nagy része szegény, és a kontinens 90%-án a jelenlegi számok szerint nincsen villamosság, nincsen elektromos áram. Viszont megjelentek azok a különleges készülékek, telefonok, internet alapú eszközök, kisebb elektromos eszközök, amikhez villanyárom kell. Na most gyakorlatilag egy részüket megpróbálják napelemekkel, rendkívül rossz hatásfokkal kielégíteni, és a hálózatokat pedig úgy pótolni, hogy generátorok tömegét, kínai generátorok tömegét adják el, és azok mennek 1-2 órát, és a hálózati áramnak a 3-szorosáért produkálják a kilowattokat. Na most tulajdonképpen itt van egy ilyen ellentmondás, és én nagyon sok afrikaival beszélgettem, hogyha előfizetéses kártyára lehetne áramot venni biztonsággal, tehát a nap 24 órájában lenne áram, akkor ugyanúgy, hogy a telefonján az egységet, kifizetni a kilowattot is. Tehát lehetne tovább lépni, de ehhez már hálózati gondolkodás kellene, mi most ezt fejlesztjük.
Na de ugye itt valószínű, hogy van egy olyan tyúktojás eset, hogy ugye a fejlesztés akkor éri meg, hogyha van megfelelő igény, az igény viszont csak úgy fejleszthető, hogyha látják, hogy ott biztosan jön az áram, és nem is drága, és lehet rá számítani. Ezt hogy fogják áthidalni? Mert azért gondolom, hogy egy komoly probléma, főleg egy olyan helyen, ahol most egyszerre küzdenek több problémával is.
Igen, hát pont a napokban kerestek meg azzal, hogy komplett erőműveket szeretnének vásárolni, hogy úgymond tömegellátásba küzdjék le a problémát, és én ezzel szemben azt javasoltam, hogy addig, amíg tervezzük és építjük az erőművet, ami nagyjából 3-5 év, addig oldjuk meg kisebb egységekkel, de már megavattos tartományba, és erre vannak komplett elképzeléseink, terveink, oldjuk meg a köztes ellátást, magyarul folyamatosan építsük föl a fizetőképes piacot. Rögtön jelentkezett például Lagos környezetébe egy hűtőházas, hogy ő azonnal szinte az egész gépünk kapacitását lekötné, csak fix legyen.
Na most, ha már azt ígértem, hogy a gazdasági lehetőségekről is beszélünk, és nagyon fogy az időnk, úgyhogy én itt most megakasztom, és beszéljünk arról, hogy ebbe a hálózatfejlesztésbe, akár erőművek építésébe, stb. Van-e módja még bekapcsolódni bárkinek, vagy ez már egy lefutott meccs?
Nincs lefutott meccs, én azt gondolom, ez dinamikusan változik térben és időben, és mi pedig nyitva vagyunk abban, hogy magyar vállalkozókat is, de külföldieket is szívesen integráljunk, tehát nincs ellenünkre egy konzorciumnak a menedzselése, mert ezzel azt gondoljuk, hogy sokkal gyorsabban és látványosabban érhetünk el eredményeket. Nekünk az a fő célunk, hogy a lehető legtöbb magyar szaktudást, a legtöbb magyar terméket, és későbbiekben pedig a fenntartásban az alapszolgáltatásokat tudjuk biztosítani, természetesen nagyon fontos a képzéssel kiegészítve.
Ezek szerint például a képzésben is vannak lehetőségei a magyaroknak.
Nagyon-nagyon fontos ezt megemlítenünk, különösen olyan jellegű képzésben, ami akár a zöld energiához, akár pedig a fenntarthatóság egyéb összefüggéseihez ad támpontot. Ugyanis Afrika legtöbb kormánya elvetette azt a kézenfekvő megoldást, hogy mondjuk szenes erőművekkel viszonylag gyorsan az olcsó amerikai, vagy kínai, vagy ausztrál szénnel, kőszénnel elégítse ki azt a szükségletet, ami jelentkezik.
Ez egyébként jó jel.
Ez mindenképpen jó jel, de egybe egy gát is, mert ha Kína ezt meglépné, akkor a világ széndioxid termelése milliárd tonnákkal csökkenne, és ezzel nagyon komoly lépést tennénk a valós fenntarthatóság irányába. De Afrika, miközben szegény, mégis elfogadott ilyen iniciatívákat, és én azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy most a zöldítésbe egész jó dolgok jelentkeznek. Például Gánában találkoztam olyan ültetvényessel, aki köztes ültetéssel olajfákat, de ez az ipari olajfa, telepített, és most már gazdaságos az ültetvénye, mert a köztesembe csilipaprikát termel, ami nagyon jól évente értékesíthető. Mi pedig büszkén mondom, hogy most már az 5. afrikai országnak szállítottuk a smaragdfákat, megoldottuk azt a szállítást, ami eddig akadály volt, és most éppen Mali jelentkezett, hogy a sivatagos résznél a Niger folyó közvetlen környezetébe szeretne ilyen kombinált ültetvényeket. De Szenegálban már ott vagyunk, Algériában ott vagyunk, Ugandában ott vagyunk, tehát azt mondom, hogy végre megindult annak a magyar ismeretanyagnak, szaktudásnak az exportja, amivel talán tovább léphetünk globálisan is.
Ezek szerint az első hallásra túl ambiciózusnak tűnő nagy zöld fal, vagy az ebből kinövő zöld szohara projekt mégiscsak megvalósul, vagy csak másként?
Én azt gondolom, hogy igen, ebbe ugye nagy lépést tettünk a május 20-ai magyarországi Sahara Scientist Summit-tal, csúcs találkozóval, és már jönnek a visszajelzések, plusz az ajánlások, amit majd a párizsi konferenciára nyújtanak be a partnereink.
De ha jól tudom, akkor önt talán pont ennek kapcsán, vagy nem tudom minek a kapcsán, de mindenképpen ilyen témában most meghívták Beninbe, a Benini Egyetemre vendég előadóként.
Igen, ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Benini Egyetem, amelyik Afrika egyik legnagyobb egyeteme, 104 ezer hallgatóval dolgozik, tehát akár egy Corvinus Egyetem is, ami nagy tiszteletet érdemel, eltörpül egy 14 ezer hallgatóval emellett. Ez egy teljes profilú egyetem, és ez vendégprofesszorává választott, és két előadást tartok szeptember 27 és október 2 között, és többek között közös projekteket kezdtünk az elsivatagosodás elleni harcban, nem is említettem, de ott is van olyan ültetvényünk, tehát ilyen Paulownia hibrid ültetvény, ami a köztes termelésnek az integrációját jelenti.
És akkor ez talán egy lépés lehet afelé, hogy ezt a hatalmas belső, illetve az Európa felé irányuló migrációt is megállítsák, bár azért ez talán egy kicsit naív elképzelés a részemről, hogy azzal, hogy most lesz néhány előadás egy egyetemen, meg néhány helyen zöldül a Szahara, már csökken a migráció.
Én azt hiszem, hogy akármilyen furcsa, de nem naív. Tehát ezek azok az első sejtek, amik később egy szervezet formában egy nagy projekté, egy globális projekté, vagy kontinentális projekté állhatnak össze, de az a lényeg, hogy például a Fehérháznak a biztonsági környezetébe is bekerült a jelentésünk, pont azért, mert a migrációs hatásokat mindenképpen mérsékeli az, hogy mi alternatívát, belső alternatívát tudunk adni, eszközöket, tudományt tudunk adni azoknak az embereknek, akik nem akarnak meghalni se a sivatagba, se a földközi tenger hullámaiban, és nem akarják mindenáron ránk erőszakolni az ő kultúrájukat. Ez óriási tévedés. Ők otthon szeretnének maradni, csak olyan, az európainál sokkal alacsonyabb szinten is megélnének, ahol a minimális civilizációs elvárások, így az élelmiszerellátás vagy az elektromos energia működik.
És ha jól értem, akkor ehhez a munkához mindenképpen várnak még csatlakozó vállalkozókat, akiknek ez túl azon, hogy segítenek és valami nemeset tesznek, ez egy jó üzleti lehetőség is lehet.
Annál is inkább, mert itt mondanám el azt, hogy amikor tavaly az Ebola könyvem megjelent, annak van egy fejezete, amelyik pont egy szigetfejlesztési társasággal, tehát egy olyan mikrokozmosszal foglalkozik, ahol 6 országra kiterjesztve lemodelezzük azokat a fejlesztési opciókat, illetve sarokpontokat, amiben az egészségügytől a logisztikáig, a szakoktatástól, az ipari, a kisipari fejlesztésig sok-sok minden benne van. Ehhez a programhoz természetesen szívesen vesszük a csatlakozást, amihez akár a konzulátuson, akár a Szambó ZRT kapcsolatrendszerébe, vagy az Afrika Magyar Társaságon keresztül bármikor lehet jelentkezni, állunk rendelkezésre, és a részinformációkat meg tudjuk beszélni.
Legyen már ez a végszó, nagyon köszönöm Steyer Józsefnek, a Guineai Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzuljának, a Magyar Afrika Társaság alapító tagjának, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm neki.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót.